Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Müller Gergely, a BKK mentor utas koordinátora a vendégem. Hát alapvetően most jegyellenőrzésről és hát akár poddíjazásról, ilyesmi témákról foglak kérdezni, ami szerintem azért mindenkinek eszébe jut akkor, hogyha meghallja azt, hogy valaki jegyellenőrzéssel, jegyellenőr, nem az, a foglalkozik jegyellenőr. Először, miért az utastípusokra rátérek, te amikor egy társaságban vagy, és kiderül, hogy ezzel foglalkozol, meg ez a feladatköröd, akkor szoktál találkozni ilyen, hát, vagy sztereotípiákkal, vagy meglepődéssel, vagy furcsálkodással, tehát, hogy szembesülsz olyannal, hogy na, hát ez egy fura foglalkozás.
Sokszor megjegyzik, hogy ez mondjuk egy aluliskolázott dolog. Én ebben nem szeretek belemenni, hogy kinek milyen iskolázottsága van. Nekem az a célom, hogy a közlekedési kultúrát vigyük arra a szintre, ami mindenkinek elfogadható. És tényleg ott vagyunk például a peronon, rengetegszer fordul elő, hogy mi vagyunk a frontvonalban, és nem csak egy ellenőrzés szintjén, de mondjuk balesetek szintjén is. Sokan vannak, akik elindulnak, kávé nélkül leesnek, és
valamit kell tenni.
Ilyen esetben mi vagyunk ott legelsőre. Volt már olyan, hogy át kellett öltöznem.
Jaj, ugye beszéltünk a ruházat fontosságáról, de így gondolom, hogy nem arra utalsz, hogy nagyon fásztál, és felvetél meg egy pulóvert, hanem valami másra.
Így van.
Oké. Muszáj beszélni az utastípusokról. Szerintem az egy részben kívülről nézve az egy ilyen humorforrás, ez nem biztos, hogy neked ilyen nagyon tetsző kifejezés, de hogy azért mi szoktuk, hogy aki gyűrögeti egyét, hogyha meglát valaki gyorsan, tehát hogy készenlétben van, aki magabiztos, mert úgyis van jegye, érvényesen utazik, tehát hogy...
Itt utastípusoknál egyébként körülbelül, ugye tavaly voltunk konfliktuskezelő tréningen, ahol azért ezeket meg lehetett tanulni.
Na, illetve, és kik a fő típusok, akkor egyet-egyet beszéljünk.
Mindenféleképpen van a domináns típus.
Ki megfélemlít?
Általában, igen, ők általában harsányok, énközpontúak, teljesen más ügyfélkezelést kívánnak. Nekik nem adunk tucat ajánlatot például.
Az
gyors döntést kell. Tehát kell sorolnunk, de gyorsan kell a munkavégzést és az ügyfélkezelést lebonyolítani. Tehát nem lehet...
Vagy most befizeti, vagy később, vagy 12...
kell, igen, röviden, tömören és direkt információt kell átadni. Ezen felül ugye ők mindig alkudozni akarnak, teljesen más, hogy nem tűrik például a kioktatást.
De gyors, és az a tapasztalatuk, próbálom elképzelni, hogy az a tapasztalatuk, hogy nagyon határozott fellépéssel, vagy akár megfélemlítő kommunikáció, amiközben ugye nincsen rá alapjuk, hiszen gondolom, hogy most olyanról beszélünk, akinek nincs jegye, akkor ezzel meg tudja úszni a számon kérést, a felelősségre vonást, vagy csak neki áll följebb és kész?
Nem, természetesen gyorsan kell ilyenkor ügyfelet kezelni, el kell mondani, fel kell hívni a következményekre a figyelmet. Nem mindig kell részletesen belemenni dolgokba náluk, teljesen más ügyfélkezelést igényel mondjuk egy domináns típus, mint egy objektív. Egy objektív utas az teljesen más egyébként a metakommunikáció, a testbeszéd, ugye sokkal erősebb gesztusokat használ egy domináns, mint egy objektív típusú utasunk. Ők enyhe gesztusokat használnak, határozottak, mert tudják, hogy megvan nekik a jegyük, az érvényes jegyük. Nagyon tényszerűek, általában ők azok, akik kérdeznek, vagy vizsgáztatnak, hogy egyáltalán jól tudom a üzletszabályzatunkat.
Na például, mibe kérdez bele egy objektív utas?
Egy objektív utas belekérdez, hogy tudom, mikor van nyitva az ügyfélszolgálat. Melyik, hol, mikor.
És ezt tudod?
Természetesen, igen, a belvárosiak azok ugye, tehát mindegyik ügyfeleketünk 7-től 7-ig, van nyitva a reptéri 10-től 10-ig.
Ugye, de akkor ők egy együttműködő típus.
Tehát ők azok, akik együttműködnek, uh-huh. Igen, ők nyugodtabbak is. És akkor ezen felül van még a szociális típus, akik viszont mosolyognak, udvariasak.
Haverkodó.
Így van, viszont erre figyelni kell, hogy ugye ott elmehet a beszélgetés egy hosszabb folyamatot igénybe vehet, és nekünk azért időmenedzseléssel is foglalkoznunk kell, hiszen nem egy állomáson vagyunk egy egész nap, hanem egy ellenőrben ugye folyamatos a munkavégzés, és folyamatosan utazunk és ellenőrzünk. Ugyanilyen ez a tévhit, hogy kocsiban nem ellenőrzünk, elmondom, hogy kocsi, mikor átvonulunk bármilyen helyszínre, ugyanúgy ellenőrzik a kocsikat, tehát nagyon kicsi az esély arra,
hogy... Tehát, hogy kérheted-e a jegyedbérletet, amikor fent vagy a metró szerelvényben?
Természetesen.
Hogy erre vonatkozik? Aha.
Kérjük folyamatosan, persze, természetesen.
Olyan, hát nem tudom, megkérdezem, aztán majd mondod. Olyan érzete szokott lenni az embernek, hogy vannak olyan kiemelt helyek, jellemzően turistás körzetek, ahol érzetre esetleg gyakrabb az ellenőrzés, most ezt ilyen puhán kérdezem, Kisföld alatti kettes villamos, ez a kettő, ami így eszembe jut, mint ilyen kiemelt. Erről van érzéked, vagy tudásod?
Tehát, hogy fejállomásokat ellenőrzünk. Teljesen
az
más.
Mit jelent?
Fejállomások, mondjuk egy Deák tér,
ja,
egy Kelenföld, egy keleti, igen, tehát metróban vannak ezek a nagy fejállomások. Ugye itt nem, tehát itt már a beosztás is maga több ellenőrt igényel, mint egy normál állomás. Sok helyen van ellenőrzés, ezt mindig a műszakfelelősök és a csoportkoordinátorok döntik el, hogy hova megyünk. Én nem érzem azt, hogy éppenséggel mondjuk egy helyen több lenne az ellenőrzés, mondjuk egy forgalmasabb állomáson, vagy egy turisztikailag dömpingelt állomáson. Azt viszont azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az utasok okoznak problémát. Tehát, hogy vannak utas típusok, és hogyha
ebbe
most ide visszafordulunk,
igen,
mikor valaki önjelölt ügyvédet játszik, és mondjuk beleszól az intézkedésünkbe.
Erről akartalak kérdezni.
Tavaly szeptember 1-től már a vonaljegyeken is rajta van, hogy érvényesítse jegyét, angolul is. Tehát egy külföldi, amikor én a reptéren felléptetek, és mondjuk az automatánál segítem az utasokat, akkor ők azt mondják, hogy csak mondjuk a repülőtéri járatra veszik meg a jegyüket, és mert ők egész végig sétálni fognak. Aztán utána másnap jegyellenőrként ugyanazzal az utassal találkozom a metróba, jegy nélkül, vagy éppenséggel vesz egy jegyet, de nem kezeli le. És ilyenkor viszont már pótdíj köteles. Ilyenkor szokott az kialakulni, hogy egy-két önjelölt, ügyvédjelölt a turista mellé áll, amivel ugye természetesen a mi tekintélyünket ással.
Hű, de izgalmas. Most megérkeztünk a zászlósajó téma, az nehéz üzenetek, meg nehéz helyzetek. Igen, ezt én is szoktam tapasztalni. Gondolom, turisták irányába is van ilyen pozitív fellépés, hogy most azért, mert ő nem érti, azért ne büntessétek meg, feltétlenül letegeznek rögtön, ezt megelőlegeztem, de egyáltalán, hogy most nem látod, hogy milyen helyzetben van, hagyjad már menni, tehát hogy ilyen jellegű, ilyen egymás védelmére kelés ez, akkor ez gyakori helyzet.
Előfordulhat, igen, azokon az állomásokon, ahol a több a turista, természetesen.
Most nem csak a turistákra gondolok egyáltalán, tehát
de
a szociális...
ugyanaz az utaskör, tehát hogy nem teszünk különbséget egy turista, vagy bármilyen magyar állampolgár között, vagy bármilyen nemzetiségű állampolgár között.
És hogy kezeled ezt az önjelölt ügyvédkedést? Erre biztos, hogy van taktikád, vagy technikád, amikor valaki kívülről beavatkozik ebbe a helyzetbe?
Megkérjük, hogy fáradjon el, mert éppen egy ügyet indítottunk, egy pótdíjazási eljárást. Általában erre megvannak a taktikák, amit én nem szeretnék itt most neked elmondani.
Rendben van.
Mert ezek egy nagyon jó bevált taktika, amivel esetlegesen el tudjuk mondani. Viszont azt azért el kell, hogy mondjam, hogy fel vagyunk készülve több nyelvű brosúrával, amivel tájékoztatjuk az ügyfelet, illetve a választási lehetőséget is megadjuk. Tehát ha az ügyfél nem kívánja a helyszínen rendezni, akkor tudunk csekket is kiállítani, ami pódi nyilatkozatot, csekket, amivel akár még az elutazás előtt a repülőtéren is tud foglalkozni, vagy ki tudja fizetni az adott esetben a díjat, illetve a Budapest Go-ban van pódi asszisztensünk, tehát tudunk küldeni pódi asszisztenst, hogyha e-mailt rögzítünk, és akkor két napon belül ugyanazt a pódi összeget ki tudja fizetni, amit ha nálam fizet ki, ugyanaz, tehát
aha,
nincs ebben változás. És egyébként van, amikor rendkívül, most például kedden volt egy olyan adák téren.
Egy eset?
Egy eset, egy rendkívüli eseménynek hívjuk, amikor fel kell függesztenünk a munkát. Egyszerűen egy 9 éves kislány Izraelből elvesztette a családját. És ilyenkor ugye félbe kell szakítanunk magát, az ellenőrzést.
Ez egy
gondoskodni
helyzet.
Kellett, igen, gondoskodni kellett a kislányról, aztán sikerre jártunk, de természetesen értesítettük a hatóságot, és teljesen protokollszerűen, hivatásszerűen végeztük a munkánkat, és sikeresen, tehát meglett a kislánynak a családja. Tehát nem csak a pótdíjazás, és az a rengeteg, hogy minél több pótdíjat szórjunk ki, mert nekünk ez a legfontosabb, nem, nekünk az ügyfelek a legfontosabbak. Ilyen az, amikor mondjuk jegyellenőrzésnél valaki a gyerekét használja fel a blitzelésének a fedésére. Tehát például áttolja a babakocsit rajtunk, és utána még ő hangoskodik, pedig nincsen jogosultság az utazása. És ilyenkor, amikor ezt látja egy utas kívülről, akkor ugye azt látja, hogy mi egy anyukával küzdünk. Hát de közben pedig ugye teljesen máshogy zajlódott.
Azt hittem, hogy azt fogod mondani, és ez is nagyon érdekes, amit felvetettél. Azt hittem, hogy arra fogod kihegyezni, hogy egy másik utas azt látja, hogy jogosulatlanul is igénybe lehet venni, hogyha az ember fifikás vagy rabasz, tehát hogy a morált rombolja, de egy másik irányba hegyeztet ki a dolgot azzal, hogy azt veszi le valaki, hogy ti egy kismamával izmoztok, pedig hát ugye gyerekkel van szegény.
Ez így van, de itt is, tehát különbségeket kell tenni. Mármint úgy kell különbséget tenni, hogy például, ha jön egy anyuk, teljesen mindegy, anyuka, apuka, bárki,
egy gyerekkel.
Ha éppen valamiért nem tudta lekezelni a jegyét, és pótdíjkötelés, akkor nekem a felelősségem és a kultúra, mármint az a kultúra, hogy átadjam, úgy mindenféleképpen olyan hangszínben és olyan testbeszédet kell közvetítenem, hogy egy gyerek ne rémüljön például meg. Tehát fontos az, akár a legvégén, amikor sikeresen zárult egy pótdíjazás, akkor fontosnak tartom azt elmondani, hogy mondjuk adunk egy gyereknek egy próbajegyet, hogy nyugodtan kezelje le, legközelebb legalább nem fogják elfelejteni lekezelni. Mindenkivel előfordul, lehet valakinek jobb, rossz napja, nekünk is vannak jobb és rossz napjaink, tehát van olyan is, amikor mondjuk egy állomáson, kettő darab ilyen utasom volt eddig, amikor valaki pánikrohamot kap, és itt ez nagyon nehéz megkülönböztetni, amikor valaki pánikrohamot kap, hogy esetleg eljátsza, vagy nem. Hogyha, és ez egy megállapodás kérdése, hogyha éppen mindig úgy dolgozunk, hogy vegyesen, tehát fiú-lány, ha én nálam kap valaki pánikrohamot, akkor az ellenkező nemből, tehát azzal a nemmel próbáljuk megnyugtatni, lecsillapítani az indulatokat, és véghez vinni a pótdíjazást.
Mert alapvetően ugye az felmerül, hogy ez a megúszásra megy.
Előfordulhat, de természetesen jó kapcsolatunk van a hatóságokkal, tehát mentőt is tudunk hívni, jelezzük a forgalmi diszpécsernek, aki az állomáson van, és ugye ő kezeli az állomásokat. Sokszor szokták még azt mondani, hogy miért állunk itt? Erre ugye a legjobb variáció az, hogy jöjjön el hozzánk beosztáskészítőnek, és odaállok, ahol ön szeretné.
És ez egy picit ilyen kekec választ, tehát ez nem egy simulék.
Az igazság, hogy a hangsúlyok sem, amiket mi kapunk, hangsúlyok sem olyanok, amik néha
valamire
megfelelőek, de ez az a válasz, amit észrevettem, hogy általában elfogadnak és tovább haladnak. És ilyenkor kilépnek a térből, eltávolodnak, és onnantól már jobban tudunk figyelni. Minden utasra figyelni kell. Általában a kiszúrás, hogy melyik utas próbál bíccelni, az nagyon egyszerű. Tehát azért van, aki együttműködő, azonnal nyújt egy szemét, van olyan, aki áthalad egyik perorról a másikra, ő már alapállatottan gyanús. Van, aki külön félreáll, van olyan is, aki a lépteit fokozza, és próbál áthaladni kettőnk között,
hát
vagy fellökve.
Magát a járművön, meg ugye gondolom, aki nagyon hosszan nem veszi észre, hogy ellenőrzés van, mert belefeledkezik a könyvébe, telefonjába, fülhallgatójába.
A csodakészülékünk, ahogy észrevettem, aki így el van merülve, azok a legjobb módszer, mert ugye nem érhetünk hozzá, mi sem érhetünk az utashoz, és az utas sem érhet hozzánk, ugye közfeladat ellátó személyként. A legjobb módszer erre az, amikor egy nagyon picit odavillantok a könyvére, ugye van egy lézerfény, és azzal jelzem, hogy itt vagyok. És általában, amikor fölemeli a fejét, akkor már automatikusan látja, hogy ó, igen, itt van egy ellenőr, akkor előveszem. Tehát ezzel szokott általában, ebben nem szokott probléma lenni, hogy felhívjuk a figyelmét az utasoknak.
De akkor az nem abóvó, tehát az nem feltétlenül biccelni akar, aki nem vesz észre, mert én bennem ez az időhúzás, jön egy megálló, leugrok, tehát ugye ez a...
Nem szokott általában ilyen lenni egyébként, de le is tudunk szállni az utasokról. Azt sokkal tudom. Nem tudják, hogy csak, azt hiszik, hogy csak a mozgó járművön ellenőrzünk, és csak ott szabhatunk ki pódia, de erre megvan a paraméter szabály, hogy éppen
hát
mi
meg,
az.
Hát meg a metró, ugye a fehér vonal, ami szintén mondom városi legenda, hogy ha azon átjutsz, átugrasz, akkor nyertél.
Igen, és a BKK egyébként támogatja, ugye van Bubink, és rengeteg szolgáltatásunk, és megmondom, hogy szerintem sokan nem tudják, hogy a roller méret mekkora. Ugye 1 méter hosszú lehet maximum a roller, összecsukott állapotban lehet egyébként szállítani a járatokon, pontosan, hogy ne okozzon sérülést, és maga a léc szélessége maximum 20 centi lehet. Tehát ennél
ezt mindenki méregesse le magának. Most kifejezetten arra, tehát arra gondoltam, hogy álltok valamiféle alakzatba, láncba, én nem tudom, tehát hogy a bejáratnál, kijáratnál. És az kvázi egy ilyen, hát értsd jól, egy ilyen célvonal, vagy finish, hogyha valaki azt gondolja, hogy érvényes jegy nélkül bérletnek utazott, akkor ha ezen átjut, ezen a láncon, amit a metróban ez a fehér vonal, vagy egy képzeletbeli vonal, ahogy mondtad, képvisel, akkor ő már benn van a tutiba.
Igen, és persze,
de
természetesen.
Utána léphettek,
utána lehet lépni, és próbálunk is egyébként, tehát feltartozt keresik, tehát eliállhatunk, természetesen kérhetjük a jogosultságot, nem érhetünk az utazhoz, de ők sem érhetnek hozzánk.
Az fontos.
Van, amikor előfordul, hogy véletlenül ér hozzánk, van olyan is, amikor mondjuk peron ellenőrzés van, hogy egyszerűen van olyan, amikor meglöknek, az megmondom őszintén, hogy az már kicsit komolyabb, az már
hát szabálysértés,
az már hatósági ügy.
Hatósági ügy, mi van?
És kizárás jogunk is van, tehát ugye jegyellenőrként az ember kizárhatja az utazásból, hiszen megszegi az üzletszabályzatunkat, az kizárható bármikor az utazásban.
Nincs nálam semmi, ne haragudj, se személyi, nyilván diákigazolvány, nem tudom igazolni, abszolút otthon, ez egy nagyon gyakori érvrendszer vagy trükkrendszer, ilyenkor mit lép az ember?
Mi új serifek vagyunk a városban, tehát valójában mi nekünk is megvan erre a protokoll, hogy hogyan kezeljük. Én úgy gondolom, hogy teljesen jól tudjuk ezeket kezelni. Erre is megvan a taktika és hogy mit kell tennünk, és elég sikeresek vagyunk. Én, ahogy látom itt a számokat, szerintem elég sikeres, és az összes többi kollégám is próbálja ezt a protokollt kezelni. Fontos, hogy hivatalos és szakszerűek legyünk. Azt is jelenti, hogy mondjuk, hogyha éppen összeütköznénk egy utassal, mert mint egy indulatos utas, s kommunikálunk, például nem mindegy a gesztusnyelv, a viselkedés, megtartsuk a tiszteletet, és hogy hova nézünk, tehát nem fogok egy domináns típusú utasnál mondjuk a két szemében nézni.
Kihívóan, igen.
Mert akkor a hivatalos nézést gyakorlom, ami körülbelül a homlokod közepe. Tehát oda fogok nézni, de közben én mondom neked a dolgokat, csak nem a szemedbe mondom, hanem mondjuk éppen a hivatalos nézést folytatom veled szembe.
Ez egy, megint másodszor is mondom, hogy kommunikációval foglalkozunk, de az ember, aki hallgatja, az abszolút tudja, hogy érzékeled is ezeknek a testbeszéd trükköknek a hatását? Tehát ez oké, hogy tanítjátok, van egy protokoll, de hogy visszajelzésszerűen érzékeled, hogyha most ennek a szemébe néztem volna ennek a domináns alaknak, akkor rosszabbul sül el a szituáció, mint hogyha a homlok a közepét nézem. Tehát van személyes visszacsatolásod arra, hogy na, ez most működött.
Van ilyen, igen, és persze természetesen nekünk is le kell vezetni a feszültséget. Utast soha nem beszélünk ki. Tehát én legalábbis így szoktam tanítani, hogy nem illik és nem jó kibeszélni. Nekem is volt már olyan példa, amikor teljes mértékben felbosszantott egy utas.
Hát hogyne.
De ezt lehet kezelni egyébként.
Cigi szünettel. Vagy ilyesmi. Mi a helyzet, és ebbe a blogba ez az utolsó kérdés, aztán átmegyünk majd az online podcast verzióba. Hát nem a diákigazolvány érdekel engem, hanem ez a 14 év alatt fölött, amit azért nagyon, és tökre értem, ránézésre szoktak első körben megállapítani, miközben ugye hát ez egy nagyon nehezen belőhető dolog, nekem pont ilyenkorú gyerekeim vannak, tehát ez a picit fölötte, picit alatta, és döntési helyzet, hogy kérem, nem kérem, mutasd a diákodat, de hát ezzel mit kezdtek?
Ugye 14 év a korhatár ebben a pillanatban, tehát 14 éves kor alatt díjmentes szolgáltatást biztosítunk.
De ellenőrizned kéne, hogy ő alatta van-e?
Ellenőrizünk, sokszor előfordul az, amikor elfelejtik elhozni, vagy éppen le van, szerencsés az, hogy le van fotózva a
telefonon rajta van, és tudja mutatni.
A diák igazolványa valójában nem elfogadható, tehát mindenféleképpen magyar diák igazolványjal tud díjmentesen utazni, hogy azon rajta van minden adat, ami nekünk szükséges. Ugyanez vonatkozik egyébként a szépkorúakra, akik 65 év felettiek, ugye most már bármely államból 65 felett díjmentesen tudnak utazni.
Ezek határhelyzetek, ez nagyon, amikor látom.
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon problémás kör, generációs kör, és nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen, ugyanis nagyon nehéz megítélni. Tehát nincsen, még röntgen szemeket nem fejlesztettek ki nekünk, tehát ilyenkor nagyon udvariasan kell megkérni, hogy szeretném látni, látható-e hölgyem, uram. És utána, mikor megmutatja a személyét mondjuk adott esetben, mondjuk egy idősebb korosztály, akkor meg kell köszönni, és jó utat és jó egészséget kell kívánni. Én ezt szoktam mondani, ez a legjobb módja annak, hogy barátságosan és ügyfélcentrikusan végezzük a munkánkat. Diákoknál is előfordul, de főleg inkább egyébként a tínédzser korosztályra, 15-16 évesekre, akik próbálják letagadni, vagy ilyenek. Erre is van protokoll, hogy mit tudunk tenni, hogy térüljön az utazás. Uh-huh. Egyébként szerintem javult a morál, hiszen március 1-től ugye Budapest-Góban már megvásároltak a vármegyei bérletek, amik tényleg nagyon olcsók. Ugye a havi bérlet is 8950 forint lett, tehát kevesebb, mint 300 forint naponta maga az összeg, amit tömegközlekedésre lehet költeni. Tehát én úgy gondolom, hogy más is elkölti az ember ezt az összeget naponta.
Nagyon jó végszó volt. Ez volt a Krízisek és pofonok rádiókafés változata. Müller Gergely, a BKK mentor, utas koordinátora volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtál ezeket.
Köszönöm szépen, találkozunk bármelyik járaton.
Sőt, nem csak bármelyik járaton, ez jó duma volt, hanem még folytatjuk a beszélgetést is, ezt mindig elmondom, most is elmondom. Tehát itt a rádiókafés verzióban elköszön a Krízisek és pofonok, de akit mélyebben érdekel a téma, az a online podcast felületünkön tudja velünk folytatni ezt a beszélgetést. Itt most elköszön Böhm Kornél.